Folytatódik Aháb és Illés története. A történet arról, hogy egy modern, vagy számunkra legalábbis nagyon modern típusú király hogyan ütközik. Hát ezt így mondtam egyik korábbi alkalommal, hogy egy fapados profétával, egy kicsit korlátolt, egy kicsit egy síkon mozgó profétával, Illés profétával. És a mai napon egy olyan ponthoz jutottunk el, egy olyan részhez ennek a történetnek, ahol arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent hősnek lenni. Mert mi nagyon sokszor a hősöket körülbelül úgy képzeljük el, ahogy vannak ezek a modern akciófilmek, hogy vannak ezek a magányos, farkas, jellemzően férfiak, de most már ugye nők is előfordulnak ilyen akciófilmekben, szereznek annyi fegyvert, mint amennyit elbírnak vinni egy futással, és hát körülbelül úgy néz ki ez a történet, hogy valamit veszteséget szenvednek el, és cserébe lemészárolják a fél világot, de természetesen a gonoszokkal együtt. És körülbelül, amikor arról beszélünk, hogy hős, akkor ezek az emberek szoktak az eszünkbe jutni. Ezek, akik na én majd egyedül megmutatom, na én majd egyedül mindenkit legyőzök, majd halomra lövöm, majd lemészárlom, majd megoldom egyedül. És az a helyzet, hogy nem ez a hősiesség. És azért baj az, hogy ez jelenik meg a médiában, mert a gyerekeink ettől teljesen elveszítik azt a, nem csak a gyerekeink, mi is elveszítjük azt a látást, hogy mi is lehetünk hősök. Mi, akik itt vagyunk, mi, akik nem vagyunk különösebben erősek, lehet, hogyha a kezünkben nyomnának egy úzit és templomkört kellene futnunk itt vele, a felénél már csak sétálni tudnánk, lehet, hogy félúton letennénk a fegyvert is, mert nagyon nehéz, nem ám teljes menetfelszerelésbe futni. Nem ezt jelenti azonban a Biblia szerint a hősiesség, és ehhez szeretném most felolvasni textusnak a Királyok első könyvének a 18. fejezetét, annak is az első versét. Első felét, az első 19 verset. Hosszú idő múlva, Illés most Sareptában van az özvegyasszonynál, a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez. Menj el, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Samáriában pedig már súlyos volt az éhínség. Ekkor Aháb hívatta Obadjáhút, a palota felügyelőjét. Obadjáhú igen félte az urat. Mert amikor Jezábel megölette az Úr profétáit, Obadjáhú magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Aháb ezt mondta Obadjáhúnak, menj el az országban levő minden forráshoz és minden patakhoz, talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és az összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Fölosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be, Aháb különment az egyik úton, Obadjáhú is különment a másik úton. Miközben Obadjáhú úton volt, egyszer csak előtte termett Illés. Obadjáhú fölismerte, arcra esett, és ezt kérdezte, te vagy az, uram Illés? Ő ezt mondta, én vagyok. Menj el és mondd meg az uradnak, hogy itt van Illés. De Obadjáhú ezt mondta, mit vétettem én, hogy Aháb kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön? Az élő úrral, te Istenedre mondom, hogy nincs nép sem ország, ahová el ne küldött volna az uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. Hát megtörténhet, hogy amikor én elmegyek tőled, elragad téged az Úr lelke, nem is tudom hová. Ha pedig én megyek és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem, pedig a te szolgád féli az urat ifjú korától fogva. Nem mondták meg neked, uram, hogy mit tettem, amikor Jezábel öldökölte az Úr profétáit? Elrejtettem az Úr profétái közül 100 embert 50-enként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod, menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. Meg fog ölni engem. De Illés így felelt, a seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment tehát Obadjáhú Aháb elé, hogy jelentést tegyen neki, Aháb pedig Illés elé ment. Amikor Aháb meglátta Illést, ezt mondta neki, Aháb, te vagy az Izrael megrontója. Ő így felelt, nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyádháza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a bálokat követed. Most azért üzenj, gyűjts ide hozzám, és egész Izraelt a Kármelhegyre, meg a Baál 450 profétáját, az Aserán 400 profétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek. Amen. Amikor Aháb történetét elkezdtük, akkor mondtam, hogy itt igazából Aháb birodalma, Ahábnak ez a milyenkhez hasonló modern birodalma három alap stabil eszmén állt. Az egyik az, hogy a jólét igazol, amíg jól mennek a dolgok, amíg jól élek, addig biztosan nekem van igazam. Aki gazdagabb, annak van igaza, és aki szegényebb, annak nincs. A másik ilyen gondolat az volt, hogy a megmaradás azt jelenti, hogy ameddig csak lehet megőrzöm ezeket a dolgaimat. Nem tudom, hogy figyeljük-e, hogy Aháb egész gondolkodásmódja és Aháb birodalmának egész gondolkodásmódja mennyire fizikai volt. Ahogy nem tudom, ezt tudjuk-e, de Baál is egy nagyon fizikai jellegű istenség volt. Baál volt a jó termésnek az istene. Annak az istene, aki esőt hoz a földre, és jó termést ad. Nyilván tisztelték Baált, mert ez azt jelentette, hogyha sokat áldozunk neki, akkor majd, na, mi adunk neki, és ő meg cserébe megadja a jólétet. Nem véletlen, hogy ki milyen istent választ magának. Tehát ez volt a másik gondolat, hogy a lényeg a fizikai. Ez, amit meg tudok fogni, amit itt látok. És mi van akkor, amikor ez megváltozik? Erről volt szó a múlt alkalommal. A harmadik ilyen nagy gondolata Aháb birodalmának ez az volt, hogy mi elfogadunk mindenféle gondolkodásmódot. Lehet itt az Úr temploma, meg lehet itt Baál temploma, meg lehet itt mindenféle templom, mi nyitottak vagyunk, mi elfogadók vagyunk, mi toleránsak vagyunk. Azt hiszem, egy kicsit olyan ez, Ahábnak olyan volt az uralkodása, és ezt mondtam is, hogy mit tudom én, Angela Merkel helyett lehetne ő az EU-nak a vezetője. Ő ilyen teljesen modern ember. Csak hogy szegény 2500 évvel vagy 2800 évvel korábban született, mint kellett volna. Szóval itt tehát ő az ő nagy toleranciájával, csak hogy a probléma a toleranciával is az, hogy a tolerancia egészen addig működik, amíg jólétben élünk. Nézzétek meg! Amíg egy családban anyagilag jól mennek a dolgok, akkor még egy rossz házasság is valahogy eldöcög. Amint megjelenik megjelennek az anyagi problémák, rögtön előjönnek a házassági bajok. Amíg egy országban jól fut a gazdaság, és ha más nem, akkor hitelekkel olajozzák az átlag embereknek a megélhetését, addig elfogadjuk azt, hogy ki a vezető, meg hogy biztos mindent jól csinálnak, addig elfogadjuk azt, hogy te másképp gondolkodsz, addig elfogadjuk azt, hogy ő másképp gondolkodik, addig nagyon-nagyon toleránsak vagyunk. De abban a pillanatban, hogy beüt egy gazdasági világválság, 2008, valahogy lecsökken az ember tolerancia szintje. Nekem itt te ne beszéljél máshogyan, mint én. És igazából nagyon-nagyon, itt ebben a fejezetben jön elő, hogy ez a tolerancia szint csökkenés, ez Aháb birodalmában, akik pedig nagyon toleránsak voltak, egészen odáig vezetett, hogy a máshogy gondolkodókat üldözni kezdték. Ez eddig nem derült ki, azt láttuk, hogy Illésnek menekülnie kell, de hát Illés egyébként is elég konfrontatív alap volt, tehát hogy őt nyilván üldözték, de most itt ebből a történetből kiderül, hogy nem csak Illést üldözték, hanem az Úr összes profétáját. És az összes profétának menekülnie kellett. A nagy toleranciának a szárazság miatt vége lett. És nézzük meg, nem kellettek hozzá évtizedek. Nem kellettek hozzá hosszú generációváltások. Mit ír a Biblia? 3 év. Az első évben még nyilván problémák voltak, meg itt-ott döcögött. A második évben ugye beütött az élelmiszerhiány. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy Aháb legelőket keres a királyi ménesek számára, hát ezt nem tudom, tudjuk-e, de azért keresi legelőket a ménesek számára, mert az akkori tankokat, az úgynevezett harci szekereket lovak húzták, és nem akarta levágni az állatokat. Tehát ezt biztos olvastuk, vagy figyeltünk, hogy nem akarta levágni a harci szekereknek a lovait. Nem akarta a királyság utolsó támaszát, az erőszakszervezetet, a hadsereget felbontani. Szóval abban a pillanatban, hogy jön a nehézség, csökken az elfogadás. Egészen addig, hogy Jezábel megöleti azt, aki másképp gondolkodik. És ez nagyon sokszor így van. Nagyon sokszor. Egyébként, ha megnézzük a modern történelmet, ha megnézzük a Közel-Keletnek az államait, akár Szíriát, mert Szíria ez egy olyan ország, amiről sok szó esik a hírekben. Szíriában évtizedek óta egy elnyomó rendszer van hatalmon. Miért nem volt vele évtizedekig baj? Mert jól ment az országban a gazdaság. De Szíriában is beütött a szárazság, ugyanaz, ahogy amit a Bibliában olvasunk. Évekig nem esett az eső, kiszáradtak a földek, és vége volt a toleranciának. És nem lehetett többet elviselni az elnyomó rendszert. Ez nagyon-nagyon általános. A nagy kérdés az, hogy mit tegyünk akkor, amikor szűnik a tolerancia, és velünk szemben szűnik. Mert arról ne is beszéljünk, hogy mi nekünk toleránsnak kellene lenni, vagy sem. Erről inkább máskor essen szó, az, hogy mi hogyan viselkedjünk a többiekkel szemben. Ez a következő Illés története következő részének úgyis kitűnő alkalma lehet. A nagy kérdés az, mi mit csináljunk, amikor elkezdenek minket üldözni. És persze Jézus azt mondta, hogy ha ti engem követtek, akkor az, hogy üldözni fognak titeket, az együtt jár azzal, hogy az én követőim vagytok. Kis farkítással, ha nem üldöznek téged, akkor nem vagy Jézus követője. Ha nem kritizálnak, nem vagy Jézus követője. Ha nem szólnak meg, nem vagy Jézus követője. Ha nem találnak benned kivetnivalót, nem vagy Jézus követője. Mert Jézus követőjének egészen egyszerűen csak az élete már olyan, hogy a másiknak piszkálja a csőrét. Az élete olyan, hogy a másikat megítéli. Nekünk nem az a feladatunk, hogy jöjjünk és megítélgessünk, te ilyen bűnös vagy, te olyan bűnös vagy, te amolyan bűnös vagy. A mi feladatunk úgy élni, hogy a másik mellettünk rosszul érezze magát. Mármint nem úgy, értitek, nem úgy, hogy mi pokolát teszük az életet, most nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy a mi életünk legyen olyan, hogy a másik azt mondja, hogy az enyém milyen? És itt kell, hogy támadjon egy feszültség közöttünk, és a körülöttünk élő között, és hogyha ez nincs meg, akkor nagyon valószínű, hogy nem élünk jól, nem élünk Krisztus szerint. Szóval ebben az esetben a nagy kérdés, hogy hogyan kell viselkedni akkor, ha üldöznek minket. És itt jön be az, hogy hogyan viselkedjünk akkor, hogyha üldöznek. Itt bejönnek ezek a képek, amiket látunk ezekben az óriási mozifilmekben, hogy keresünk egy uzit, és aztán mi leszünk a hősök. Csak hogy a Bibliában nagyon kevés uzis hős van. Itt ebben a történetben, ebben a kis történetrészben, ebben a pár versben, amit felolvastunk, háromféle módon reagáltak az emberek az üldözésre, és egyik sem tartalmazott uzikat. Az első maga Illés volt, aki hogy reagált az üldözésre? Meneküléssel. Illés gyakorlatilag elfutott, mint a nyúl. Először a kerítpatakhoz, aztán még tovább elegészen Sareptába, ami már nem is Izrael területén volt. Aztán volt, aki elbújt. Erről is olvasunk, hogy voltak ezek a proféták, akiket elbújtatott Óbadjáhú. És volt az, Óbadjáhú, aki úgy tűnik, hogy beolvadt. Ő a királynak a palotájának, ő a király palota őre, ami azt jelenti, hogy egy kicsit olyan mondjuk, mint mit mondjak, egy ilyen miniszterelnök helyettes, ha a király a miniszterelnök. Tehát a király után a második ember az országban. Hát ez aztán milyen ember lehet, gondolhatjuk. Szóval az az igazság, hogy mi hősiesnek egyik magatartást sem tartjuk. Sem a menekülés, sem az elbújást, sem a beolvadást nem tartjuk hősiesnek. Úgy gondoljuk, hogy ezek mind-mind gyávaságok, kompromisszumok, megalkuvások és gerinctelenségek. És mégis ez a három ember típus van elénk állítva most ebben a mai igében példának. Mert lehet hősies bármelyik e három közül. És ezekről szeretnék ma beszélni. Lehet hősies először is a menekülés. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a menekülés az gyávaság. Ugye a mi gondolataink egy kicsit olyanok, hogy megegyeznek az ókori görög eszménnyel, amikor Leonidaszék beálltak oda, nem tudom én milyen szorosba, és addig ott álltak, hogy jöttek a perzsák, és addig ott álltak, amíg az utolsót is lekardozták, és akkor ott mai napig ismerjük, talán az idősebbek teljesen biztos, hogy tanulták, a fiatalabbak már nem. Itt nyugszuk, vándor hit, hírul a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Itt tanultuk a hexametereket. Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Na, ez hősies. De most az, hogy Leonidas fogta volna magát, azt mondja, na gyertek fiúk, fussunk hazáig. Hát ez nem hősies. Ez az semmi. Mindig azt tartjuk hősiesnek, aki inkább ott marad a halálig. És akkor nézzük meg a magyar a Petőfi verseitől ezért akadok mindig ki, hogy milyen nagy hősieség ott maradni és meghalni. És azt mondom, hogy néha sokkal nagyobb hősiesség életben maradni. És könnyebb út, amikor az ember pikpak meghal valamiért. Szóval Illés, a nagy Illés, a hős Illés fogja a nyúlcipőt, Sareptáig meg sem áll, ahol ráadásul, mint ezt hallottuk, egy özvegyasszony nyakán élősködik, mondjuk így idézőjelben, 3 évet. Illés menekül. De nagyon-nagyon fontos ebben a menekülésben egy pár dolog, amit nekünk is kell tudni, ha a menekülés útját választjuk egy helyzetből. Mert bármikor menekülhetünk helyzetből. Nem kötelességünk konfrontálódni, nem kötelességünk harcolni, nem kötelességünk a vérünket ontani, és nem kötelességünk elhinni azt, hogy a mi feladatunk az, hogy a csata mezőn folyjon ki az ifjúi vér a szívünkből. Lehet futni. A Biblia szerint is. De nagyon-nagyon fontos, hogyha elfutsz, akkor az legyél, aki voltál. Ahová mész, ott is. A futás nem azt jelenti, hogy átfutok a másik országba, és akkor levetem a bőrömet, mint a kígyó, amikor vedlik, és akkor másmilyen vagyok. Jeremiásnak azt mondja az Úr, nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Magyarul el lehet menekülni, de nem úgy, hogy odafutok, és akkor olyan leszek, mint ők. Hanem odafutok, és ott is képviselem azt, aki vagyok. Ugye Illés elment Sareptába, de nem kezdett el egy Bál templomba beiratkozni és ott járni, hanem ott végig kitartott az mellett, amit hisz, és tudjuk, hogy milyen csodák történtek. A legutolsó csoda az volt, hogy az özvegynek a fiát feltámasztotta. Amikor mi elmenekülünk valahová, egy valamit tudnunk kell, hogy mi, ahová megyünk, ott képviselők vagyunk. Képviselők, hogy mindenhol, ahová futunk, viselnünk kell Isten képét, Isten arcát magunkon. Hogy elmehetünk, Isten nem várja el azt tőlünk, hogy olyan helyzetekbe kitartsunk, ahol nem vagyunk képesek kitartani. De azt elvárja tőlünk, hogy ne adjuk őt fel. Hogy ne adjuk fel az elveinket, hogy ne adjuk fel a meggyőződéseinket. És ugye, mik a legfőbb keresztény elvek és meggyőződések? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ezt nincs olyan rendszer, nincs olyan ország, nincs olyan sarka a világnak, ahol ne lehetne másokért élni, ahol ne lehetne másokért tenni. Igazából azt is mondhatjuk, hogy a fizikai hely csupán a mi számunkra bír kiemelkedő jelenséggel. Istennek teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. Teljesen mindegy. Tehát, hogy ő ugyanúgy megtalál minket Indonéziában is, ha véletlenül valaki oda szeretne menekülni, ezt mondjuk nem nagyon hiszem. De ha véletlenül valaki Angliába szeretne menekülni, ott is megtalál minket Isten. Isten számára nagyon sokszor a mi menekülésünk nem menekülés, hanem a székely áthelyezése. És jusson csak egy kicsit eszünkbe, az apostolok cselekedeteiről olvasott föl vagy cselekedeteiből olvasott föl János, ott a legeleje az apostolok cselekedeteinek az, hogy az apostolok ott úgy el vannak Jeruzsálemben, ott növekszik a jeruzsálemi gyülekezet, növekszik a jeruzsálemi gyülekezet, növekszik a jeruzsálemi gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, még mindig csak a jeruzsálemi gyülekezet, és akkor Isten egyszerre csak azt mondja, na jó van, álljunk meg a menet. És mire volt jó akkor az üldözés? Ezt hallottam, ez annyira nagyon tetszik nekem, hogy ott fölgyűlt a parázs, és Isten odament, és szétrúgta a parazsat, és szétgurult az egész világra. Milyen jó volt az az üldözés, mert az menekülést jelentett, a menekülés szétszóródást jelentett, a szétszóródás pedig az, hogy nem csak ott Jeruzsálemben, ott rotyogtak az atyafiak a maguk keserű levében, hanem szét az egész világon elkezdték hirdetni az evangéliumot. Jusson eszünkbe, amikor kergetnek minket, hogy az üldözés sokszor Isten eszköze arra, hogy minket kibillentsen a punyadságunkból. Az, hogy jól vagyok én úgy, ahogy vagyok. Hát minek kéne nekem változtatni? Szép ez az élet, gömbölyű a világ, különben is most nincs annyira meleg, minek meneküljek én bárhová? Sokszor Isten azért üldöz minket, hogy meneküljünk. Azért üldöz minket, hogy felálljunk és mozogjunk. Azért üldöz minket, hogy legyen már valami életjel, amit felmutatunk. Az üldözésre a menekülés jó válasz. Ne féljetek attól, aki azt mondja, hogy a menekülés gyávaság. Nem gyávaság. És itt van aztán ez a beolvadás, ez Obadjáhú. Hát ez aztán, ha valaki egy gerinctelen gyáva alak, akkor az Obadjáhú. Az úgy beolvadt, hogy addig olvadt, amíg ő lett a király után az első az országban. De szeretnék én is így beolvadni, gondolkodtam így magamban. De azért Obadjáhú végig egy nagyon-nagyon vékony pengelyén nem mozgott. Gondoljunk csak bele, egyszerre ott vagyok, és jó arcot vágok a királynak. És mire használta ezt a hatalmát, amit elnyert ezzel, hogy jó arcot vág a királynak? Arra, hogy 100 embert életben tartson. Nem tudom, hogy tudjuk-e, de igazából Magyarországon a 40-es években, amikor elvitték a zsidókat, nagyon, nagyon kevés ember bújtatott zsidókat. És éppen ezért a magyar zsidóságnak a 90%-át megölték.
Bocsánat.
Igen? Voltak egyes emberek, de azt nem tudom, tudjátok, hogy Dániában az egész... Amikor kötelezték a zsidókat a sárga csillag viselésére, egyrészt minden dán kitűzte a sárga csillagot, tessék. Utána egyik éjszaka felrakták az összes zsidójukat, akik volt, és átvitték őket a semleges, a hajókra ültették őket, és átvitték őket a semleges Svédországba. Ki csinálta ezt meg? Ilyen nagy szinten. Nagyon-nagyon nehéz. Van, akinek sikerül, és van, aki tudja, hogy igenis használhatom arra azt, hogy én beolvadtam, hogy menekítsek embereket. És Obadjáhú ezt csinálta. Elrejtettem 100 embert. Nem konfrontálódik. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon nehéz út, és ez nem mindenki képes ezt az utat megjárni, mert ez a legnehezebb út. Hogy kívülről ugyanúgy tűnik, hogy oda tartozom, de belülről nem tartozom oda. Ez a legnehezebb út, mert egy hajszál választja el az embert attól, hogy engedjen annak a másiknak. Nem konfrontálódik, nem vallja meg nyíltan, amit hisz. És amikor legtöbb ember beolvad, nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. Ahhoz azonban, hogy megmaradjon úgy, mint a Obadjáhú megmaradt, ahhoz azt kell tudni nagyon erősen magában, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok. Igazából, ha belegondolunk, ha most nem szólna itt ez a pár szó itt Obadjáhúról, nem is tudnánk róla semmit. Nem vállalt fel konfrontációt, nem ütközött senkivel, úgy tűnt, hogy a király nagy barátja. De egész végig az életével játszott. Nem opportunista, bár látszólag a király embere, de a hatalmát arra használja, amire használnia kell. És gondoljuk csak bele, milyen életet élhetett Obadjáhú. Állandóan ott a feszültség. Állandóan ott a lebukásnak az esélye. És el tudjuk képzelni, hogy vajon mi lehetett volna, hogyha kiderül pont Obadjáhúról. A király után az első emberről, hogy az Istennek az embereit bújtatja. Valószínűleg, tehát mostanában azért már legalább egy rögtönítélő bíróságot összehívatnak, hát akkor valószínűleg még az se lett volna. A király csak intett volna a testőrség vezetőjének, és Obadjáhúnak annyi. Ez az állandó feszültségben élés. Ez egy kicsit az, mint amit a kémek megélnek, meg a beépített emberek. Tudom, hogy miért vagyok ott. És azt is tudja, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a mai napig rengeteg keresztény él így, ahogy Obadjáhú. Azokon a területeken, ahol például az iszlám, a bevett vallás is nagyon erősen üldözik a kereszténységet. Ez néma hősiesség. Legtöbbször mi itt Európában soha nem hallunk róluk. Ők olyan ősök, akikről soha nem beszél senki. Őket csak Isten látja, és legtöbbször nem kapnak semmilyen emberi dicséretet. Itt, és ez tényleg, ez nagyon fontos ezt letisztázni, hogy a beolvadás ez nem azt jelenti, hogy olyan leszek, mint a környezetem, és nem foglalkozok többet Istennel, hanem azért, olyan leszek, mint a környezetem azért, hogy meg tudjam őrizni a lehetőségét annak, hogy egyszer élhessek úgy, ahogy szeretnék. Talán ehhez kell a legtöbb erő, gondolnánk. De azt hiszem, van itt még egy menekülési útvonal, vagy van itt még egy gyáva útvonal, ez pedig az elbújás. Obadjáhu profétáiról van szó, arról a 100 emberről, akit elrejt. Úgy gondolhatjuk, hogy nekik volt a legkönnyebb, nem? Betették őket az egyik barlangba 50-et, másik barlangba 50-et, aztán ott ők kaptak kenyeret meg vizet, ez az ország nagy részére nem volt igaz, mert éhínség van és nincs víz. Tehát az, hogy Obadjáhu kenyeret és vizet adott nekik, ezzel olyat kaptak, amit a legtöbb ember, aki Izraelben volt, nem kapott meg. Hát ez egyáltalán nem hősies dolog. De nem tudom, hányan látták közülünk a Zongorista című filmet. A Zongorista is arról szól, hogy elbújtatnak egy, mert ez is zsidó embert a II. Világháború idején egy lakásba. És igazából arról szól, hogy ott bújik abban a lakásban. De amikor látjuk a filmet, akkor ott van bennünk az az egyre épülő feszültség, hogy meddig lehet úgy bújni, hogy ne bukjon le az ember. Én szerintem ez egy olyan állandó feszültséget ad a nézőben. Mert akárhogy is azt gondoljuk, hogy ez nem hősies dolog elbújni, igazából, ha belegondolunk a bújásban, egy csomó dolgot el kell hordozni. A bújás egyrészt állandó kiszolgáltatottságot jelent. Más lát el étellel, más lát el itallal, más az én kapcsolatom a külvilággal. Nem vagyok ura a sorsomnak semmilyen módon. Nem tudom irányítani az eseményeket. Ott ülök abban a barlangban, hogy a szegény zongorista ott ült abban a lakásban, és igazából abszolút tehetetlen, teljesen és kiszolgáltatott. Amikor megszülettek a gyerekeim, és így ránéztem arra a csecsemőre a kiságyban, az jutott eszembe, mennyire kiszolgáltatott egy ilyen csecsemő. Milyen végletekig kiszolgáltatott. Szóval, mit tud csinálni egy kisbaba? Megszületik egy kiskacsa, elég jó, eljön, megy ott. Azt néztem, hogy Árminnak keltek ezek az állatai, azt ott jöttek, mentek már a kis csirkék úgy, ahogy a... Megszületik egy kisgyerek, az nem jön meg. Ott fekszik, szegényként még megfordulni se tud. Semmit nem tud az a gyerek. Olyan kiszolgáltatott dolog. És képzeljük el ugyanezt, amikor már felnőttként ki vagyunk szolgáltatva. Milyen kiszolgáltatottság feküdni egy beteg ágyon, és nem tudni mozdulni. Milyen kiszolgáltatottság, amikor cserélik alattunk a pelenkát. Milyen kiszolgáltatottság, amikor azért csöngetni kell, hogy valaki kicsit fordítson már oldalra. És ilyen, ugyanez az elbújással. Folyamatos kiszolgáltatottság, másoktól függés, tehetetlenség, és az életem fölötti irányítás teljes leadása. És ez egyrészt óriási bizalmat feltételez ám, afelé, aki engem gondoz. Ahogy a betegnek is óriási a kiszolgáltatottsága, de a bizalma is a gondozója felé, ugyanúgy a bújtatottnak is. És a másik az, hogy ott az állandó veszély annak, hogy lebukik. Mivel ő semmit nem tud tenni a saját érdekében. Az elbújó embernek az élete az az élet, amikor valaki szembesül a saját kereteivel. Nem vagyok a magam ura, másoktól függök. Muszáj bíznom, hogy életben maradjak. És tudjátok, azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik számára ez sokkal nehezebb, mint az ott sem elén a harcmezején, vagy a beolvadunk, vagy az elmenekülünk. Feladni az életem fölött az irányítást, és ki tudja meddig. Mert így utólag visszanézve azt mondjuk, jó, hát 3 évet kellett bujkálni, jó, hát annyit az ember fél lábon is kibír. De amikor benne vagyok, és fogalmam sincs, mennyi van még vissza. Amikor benne vagyok, és nem tudom, hogy még ez hány hétig, hónapig, évig folyik. És gondoljunk, ez tényleg megint a betegség. Ott fekszem a betegágyban. Ha azt mond, ha tudom azt, hogy két hétig itt kell feküdnöm, és utána kiszedik belőlem a csöveket, és elmehetek, az egészen más, mint amikor ott fekszem, és nem látom a végét. Az elbújás az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Bizonyos értelemben talán a legnehezebb az összes közül, mert átadom az életem irányítását valaki másnak. Ezt jelenti elbújni. Az egész életemet a kezébe teszem. És tudjátok, testvérek, bizonyos értelemben ez az az élet, amit nekünk keresztényeknek meg kellene tanulni. Most nem arra gondolok, hogy el kell bújnunk akkor, hogyha üldöznek minket. De ezt megtanulni, hogy igazából folyamatosan ki vagyunk szolgáltatva Istennek. Megtanulni, hogy folyamatosan tőle függünk. Ugye, egyik nap még itt vagyunk a templomban, és két hét múlva már a beteg ágyon, az intenzív osztályon látogatnak minket. Mennyi választja el a kettőt egymástól? Semmi. Semmi. Meg kell tanulnunk azt, hogy nem én irányítom az életemet. A keresztény élet igazából, ezt szokták mondani, hogy egy Istenben elrejtett élet. Hát igen, elbújunk Istenben. Ez olyan mint hogy elmenekülnénk a világból. Igen, de ez azt jelenti, hogy átadom az irányítást valaki másnak. És legtöbbször ez a legnehezebb. Átadni a gyeplőt. Mert hogy én a magam ura vagyok. Mi meg azt mondjuk, hogy nem vagyunk mi magunkéi, meg ezt is énekeljük. Itt látszik, hogy hős lehet az ember, akkor is, ha menekül, akkor is, ha beolvad, és akkor is, ha elbújik. Az, hogy én igazából hős maradok-e, menekülőként, beolvadóként, vagy bújtatóként, semmi mástól nem függ, csak attól, hogy belül képes vagyok-e továbbra is hordozni magamban azokat az elveket, amelyek miatt üldöznek. És nagyon fontos tudnunk azt, hogy nem minden gyávaság, amit a világ gyávaságnak nevez, nem minden bátorság, amit a világ bátorságnak nevez. Az igazi gyávaság az, amikor az ember már nem akar tenni a másikért. Az igazi gyávaság az, amikor az ember már nem akar különb lenni. Az igazi gyávaság az, amikor az ember már nem akar, nem ezt kicsit csúnya szóval mondom, bevágódni Istennél. Amikor már nem akarok neki jó lenni. Amikor már feladom azt, hogy neki megfeleljek. Most nem arról van szó, hogy ezért üdvözlök vagy sem, hanem az a hála, hogy Isten annyi mindent megtett értem. És én is hadd tegyem mindent, amit tudok. Mi is lehetünk hősök életünk bármelyik részében. Mindig attól függ, hogy belül hordozok-e továbbra is Krisztust. És lehetünk hősök betegágyon, lehetünk hősök szenvedések közepette, lehetünk hősök elmenekülve, helyzeteket feladva, lehetünk hősök akkor is, amikor úgy tűnik, hogy buktunk az életünkben, mert a hősiesség nem ettől függ. Imádkozzunk azért, hogy meg tudjuk tartani magunkban a Krisztushoz való tartozásunkat és a tőle függésünket, bármi történjen is. Hajtsuk meg fejünket. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi nem igen szoktunk hősiességről gondolkodni az életünk kapcsán. Hogy a mi életünk igazából nem hősies, hanem sokszor egy kicsit egyhangú, néha unalmas, máskor pedig stresszel és feszültséggel teli. De köszönjük azt neked, hogy a te nézőpontodból nézve ez, ami egyhangú és unalmas, és hétköznapi életünk is lehet hősies. Hogy megtanulhatunk menekülve is téged képviselni, hogy megtanulhatunk másoknak megfelelve is elsősorban neked megfelelni, hogy megtanulhatunk másoktól elbújva is előtted mindig nyíltan állni. Urunk, csak azt ne add, hogy tőled meneküljünk. Urunk, csak azt ne add, hogy előled elbújjunk. Itt vagyunk most, Urunk, előtted, és kérünk, hogy vizsgálj meg minket. Kérünk, hogy erősíts meg minket, hogy tudjunk és akarjunk téged vinni bárhová is megyünk. Hogy tudjunk és akarjuk megtenni azt, amit te vársz tőlünk, bármit is, bárhogy is alakul körülöttünk az élet. És szeretnénk most kérni azokért, akik nagyon súlyos betegségben szenvednek, azok közül, akik hozzánk tartoznak, hogy segíts minket, hogy ott a betegágyukon, hogy a halállal viaskodva, hogy kiszolgáltatva, de tudjanak téged képviselni, tudjanak hozzád tartozni, tudjanak benned elrejtőzni. Hogy tudják azt mondani Pállal, hogy amikor gyengék, akkor igazán erősek. És hadd kérünk magunkért is, hogyha ránk is jönnek azok a napok, amiket nem szeretünk, a nehéz és fájdalmas és kiszolgáltatott napok, akkor is tudjunk a te képviseletedben lenni, feküdni, állni, futni. Hadd legyünk a tiéd, Urunk. Ámen. Most mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Ne féljtek, kicsinnyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a záró éneket.